3. Az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, Európáról fogunk beszélni, a mindig válságban levő Európáról, amiről annyian írják le ezekben a hetekben, hónapokban, években, hogy a védett, túlszabályozott gazdaság reform nélkül csak csődbe viszi ezt a térséget, a politikai reformok nélkül egy szintén túlszabályozott, túlvédett világot őrizgetünk, és hát itt van a reform elmaradása mellett a rettentő nagy fájdalom Amerika esetleges visszavonulása a térségből, ami a II. Világháború után hát nagyon kiszolgáltatottá teszi a térséget, főleg akkor, ha egy háború van a határainál. De sorolhatjuk tovább az új kihívásokat, hogy bővülne is Európa, de a bővítésre szánt országok között egyre több unió szkeptikus, vagy éppen unió ellenes tagországra bukkan. Szóval Európa válságban van, de hát azt mondják, hogy mindig így szokott ez lenni, ez a normális életformája. És hát mögötte föltűnik, azért fontos ez, mert megpróbálunk mintákat keresni, a Római Birodalom árnya, hogy tudnék abból, mi profitálható a mai világban. Végtére is a mai Európa 80% a Római Birodalomhoz tartozott, és hát annak az előnyeit, az első globális világbirodalom előnyeit, meg hátrányait is persze jól ismerjük. Bocsánat a hosszú bevezetőért. Szóval, amikor 80-as évek közepén volt Budapesten a Helsinki egyezményről egy konferencia, akkor az akkori Kossuth Rádióban azt a kérdést tettük föl az embereknek, hogy mit jelent önnek Európa. Ez ugye a késői Kádár korszakban hangzott el. Én ezt szeretném nektek föltenni most újra. Gyuri?
Hát nekem úgy nagyjából mindent. Hát európai a tudatom, európai volt reményeim szerint a gondolkodásom. Ami problémám volt nekem személy szerint az életben, az mindig azért volt, mert nyugat-európai módon próbáltam gondolkozni és élni egy kelet-európai közegben. De ettől függetlenül az még Európa. Ez mind Európa. És nem is nagyon értek én mást. Amerikából is azt értem, ami Európából került oda, és Ázsiát egyáltalán nem ismerem, Afrikát nem ismerem, tehát fogalmam nincs ezekről a világokról. Nem is tudok, és nem is akarok szabadulni az európai mi voltamtól.
Ali?
Számomra is találó ez a megfogalmazás, hogy Európa mindent jelent. Tehát Európa a szülőhazám, mondanám én is, és mondom is, és ez a természetes közegem. Bár éltem 2 évet Amerikában, tanítottam ott, ismerem azt a közeget, de Ázsiában és Afrikában csak egyszer-kétszer utaztam, és azt láttam, és ez csak a felületes utazói lehet, hogy ugye radikálisan különbözik ott minden attól, ami az európai. De ez önmagában semmifajta értékalapú választást lehetőségét nem teremti meg, sőt azt a veszélyt is hordozza, hogy mindaz, ami idegen, azt valamiképpen alacsonyabb rendűként, valamiképpen kevésbé civilizáltként kezeljük, mint a saját európai közegünket. És itt van az a másik probléma is, amit Gyuri jelzett, hogy amikor Európát mondunk, akkor minket magyarokat jellemez egy sajátos feszültség, hogy van egy referencia, ezt nevezzük nyugatnak, Nyugat-Európának, és van egy valóság, főleg számunkra, akik ugye elértük az 50-et, és akik éltünk a szocializmusban, és van egy valóság, ahol a határok nem voltak átjárhatóak fizikailag sem, tehát a valóság teljesen kelet-európai volt. Még nem is csak közép-európai, hanem kelet-európai volt ez a valóság, és ez persze összeomlott, és ma már teljesen más, de azért a szocializációnk, a kulturális referenciáink, az idegen nyelv tanulásunk, idegen nyelv ismeretünk, mind Európához köt. Számomra az a legnagyobb kérdés, hogy ennek ellenére, hogy európainak vallom magam, annak ellenére, hogy Spiró György egy európai író, létezik-e egyáltalán ilyesmi, hogy Európa? Vagy ez csak egy vágy, egy olyasfajta transzcendencia, mint a hívők számára a mennyország?
Hát próbáljuk meg megnézni, hogy mi van az európaiság mögött. Tehát amikor azt mondjuk, hogy európaiak vagyunk, akkor miféle tartalmakra gondolunk? Egy nyugat-európai politikai kultúrára, vagy egy olyan kultúrára, aminek a magja szintén Nyugat-Európában alakult ki, aztán Kelet-Európa ezt hozzátette a magáit, de mi ennek a tartalma? Tehát mi az, amihez ragaszkodunk? Azért, mert megszoktuk? Azért, mert roaming díjat már nem kell fizetni az Unióban, csak ha kimegyünk onnan? Bocsánat, ez cinikusan hangzott, de hát van ennek egy ilyen anyagi vonzata is.
Hát a számomra Európa elsősorban az individuumnak és a társadalomnak a dialektikája. Tehát egyáltalán az, hogy egyénről beszélhetünk, el van ismerve elvileg Európában, az európai gondolkodásban, az egyéniségnek a joga, és minden egyénnek a joga születésétől fogva az élethez, és az egyenlőséghez, és a joghoz, ez számomra Európát rendkívüli módon megkülönbözteti a nem európai előzményektől, mert hiszen Európáról azért a Római Birodalom korában nem beszélhetünk, és megkülönbözteti a világnak nagyon sok egyéb részétől, ahol az egyéniségnek a jogai nincsenek elismerve. A számomra Európa ezt jelenti, és nem elsősorban társadalmi rendszerekben, hanem az egyéniség élethez való jogába gondolkozom, és úgy gondolom, hogy ez európai, az én számomra.
Ali?
Nekem is ez ugrott be elsőképként az individuum, az egyéniség, és ehhez kapcsolódóan a szabadságnak egy közelebbről meg nem határozott fogalma. Tehát, hogy emlékszem egy metróútra Shanghai-ban. Én ott a 2010-es évek elején jártam, akkor, amikor Shanghai már a világ egyik legelső városa volt, ahol már akkor működött a 400 km/h sebességgel menő maglev vasút, felépültek a hatalmas felhőkarcolók, mégis megjelenni az állomáson rémisztő volt. Egész egyszerűen azért, mert az ötlött a szemembe, hogy nem is lehet másképp. Kína nem is működhet másképp, mint úgy, hogy az ember porszem, vagy legalábbis egy kis alkatrész, ami be van valahová csavarozva, de alapvetően helyettesíthető. Az más kérdés, hogy az a fajta eszmény, amelyet ebben a tekintetben is Ottos Spiró Györgyel, hogy Európa elsősorban az egyén szabadságát, az egyén önkifejezési lehetőségét, az egyén jogainak, emberi méltóságának, igen, talán ez a legmegkülönböztetőbb jegye az európaiságnak, az emberi méltóság, az egyéni méltóság, személyi méltóságnak a legalábbis elviekben való tiszteletben tartása. Tehát, hogy ez valószínűleg meghatározható európai személyiségjegyként, európai karakterisztikumként, és ebben a tekintetben az, ami ugye a 20. században történt, a holokausztok botránya, de azon túlmenően is a totális diktatúra kiépítése, a fasiszta és a bolsevista diktatúrák kiépítése, ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez egy rendellenesség volt. Tehát Európának nem ez volt a természetes útja, hiába adta Európa a fasizmus és a kommunizmus mintáját, egyébként ugye Ázsiának oda. Tehát igen, ez az egyéniség talán megkülönbözteti. Aztán persze nagyon zavarba ejtő, hogyha például ugye főképp a baloldali hagyományban találkozunk, és a történészek között elsősorban azzal, hogy mit jelentett mondjuk a 19. századi liberalizmus Európán kívül. Zavarba ejtő, ha belegondolunk, hogy ugyanez a Jules Ferry, aki a laicitást, a szekularizációt, az állami iskolát, a köztársasági eszményeket, tehát ugye a participációnak az eszményét gyakorlatba átültette, mennyire cinikusnak és mennyire természetesnek tartotta, Algéria gyarmatosítását, a bennszülött algériaiaknak egyfajta alacsonyabb rendőrségét, és ezt folytathatnánk Belgiummal, de akár elmehetünk olyan egzotikumokba is, mint hogy mondjuk a tanácsköztársaság idején a szociáldemokrata vezető Böhm Vilmos, aki ugye életét egyébként stockholmi nagykövetként fejezte be. Szóval, hogy Böhm Vilmos azon tiltakozott, hogy minket, a magyar proletárokat zulukkal, zulukafferokkal akarnak leveretni, ahelyett, hogy ide engednék hozzánk a francia, azaz a fehér proletariátus. Tehát, hogy miközben azt mondom, hogy Európa ez az eszmény, és ez kiemelten nyugat-európai eszmény, a felvilágosodás eszménye, az emberi méltóság, hát elég rosszul vizsgáltunk belőle.
Gyuri, van ez mondani valód?
Igen, az az érdekes, amire az ember érett korában jön csak rá, hogy Magyarország, amely az elmúlt 1000 évben elég sokszor került félgyarmati helyzetbe, a gyarmatosításnak, noha maga nem tudott gyarmatosítani, a haszonélvezője volt. Elsősorban a Habsburg birodalmon belül, és aztán a kiegyezés tájékától az első világháborúig, és a félgyarmati helyzet az igazi gyarmatokhoz képest összehasonlíthatatlanul több esélyt biztosított az egyéniségek kibontakozására. Tehát ez egy paradoxon, mi magyarok, ahogy ezt szokták mondani, ugye, ami külön főnév, hogy mi magyarok, általában úgy szoktuk tekinteni a történelmünket, hogy mindig leigáztak minket, mindig kizsákmányoltak, mindig bajunk volt ezzel, azzal, azzal az uralkodó hatalommal, és ez nagyrészt igaz is. De közben meg társutasként egy csomó olyan jótékony történelmi adományban részesültünk, amelyekért mi tulajdonképpen nem is küzdöttünk meg. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog. Nem hiszem, hogy ezt így néznék a történészek meg a szociológusok, de én egyre inkább látom, hogy a magyar történelem egészen mostanáig, most már nem tudom, hogy mi történik pontosan, de a haszonélvezője volt annak az embertelenségnek, amit a gyarmatosítás jelentett. Anélkül, hogy mi magunk gyarmatosítottunk volna.
Hogy ez mennyire van benne, vagy éppen a fasizmus és a bolsevizmus mennyire ágyazódik be az európai gondolkodásban, arról beszéljünk még egy kicsit, mert hát sokan úgy vélik, többek között a sorstalanság író is ezt írt az egyik eszélyében, hogy ez Európa öröksége, ami történt Auschwitzban. Ez nem egy félreértés, nem egy félrecsúszás, ez be van ágyazódva az európai történelembe. Egyébként ő is szerelmese volt Európának, főleg a német kultúrának, ugye? Szóval itt van egy csomó dolog, de próbáljuk meghatározni, hogy ami Európa, az hogyan jött létre. Mert ugye egyrészt van egy ilyen görög, zsidó, latin vonulat, és van egy másik, aminek az érdemeiről szerintem kevesebbet beszélnek, ez a Károly-féle frankbirodalom, aminek az öröksége, hát nem csak az államszervezésben, meg a jogrendben, meg a pénzrendszerben van, hanem kulturálisan is. Tehát az iskolák létrehozásával, az írásreformmal, az ókori klasszikusok átmentésével, ezt főleg az araboknak tulajdonítjuk, de hát nem így van, mert Nagy Károly korában nagyon sok ilyen régi kéziratot írtak és másoltak át, meg javítottak ki. Szóval van itt valami olyan alapja Európának, ami abban a pillanatban jött létre Nagy Károlyal, amikor egyébként azt írják, hogy a nyugati kereszténység puszta létés veszélyben volt az arab betörések miatt, ugye akkor történik a 8. században Hispánia megszállása és az arab világ kialakítása. Mit gondoltok ezekről az ősforrásokról? Pali?
Nagyon érdekes, amit mondasz. Ennek hatalmas irodalma van. És nagyon sokféle módon teremthető vagy alapozható identitás, akár Nagy Károly birodalmára, Nagy Károly örökségére, vagy akár arra a kritikára, amelyet ez a folytonosság táplál. Tehát ahhoz, hogy Európát elhelyezzük saját mentális közös mentális térképünkön, biztos, hogy történelmet kell hozzáteremteni. Az, hogy ezt hol kezdjük, az némileg szerintem önkényes választás, de bizonyos manapság, ugye én most a hideg polgárháborúról írok könyvet, hogy maga a polgárháború, mint eszme, mint idea, mint problématika is egyidős az európai kultúrával, Romulussal és Rémusszal, vagy akár a peloponészuszi háborúval, amit ugye Tükidides ír meg. És hát egy olyan problématikus, olyan fájó dolog, mint a polgárháború, mint hasonlat, mint metafora, mint fogalom, egészen elkíséri az európai történelmet úgy, hogy magát, mondjuk a két világháborút is, mint egy nagy európai polgárháborút jellemezzük, és azokat a konfliktusokat, amelyek mai széllyel tépik Európát, és ezen belül széllyel tépik legalábbis jelenleg még csak verbálisan Magyarországot, és polgárháborúnak nevezzük. Tehát itt felfedezhető, és most tényleg egy ilyen problematikus fogalmat mondtam, Európa történeti folytonossága. Amire te utalsz, a Nagy Károly, az szintén egy nosztalgikus fogalom, illetve ez egy mozgósító fogalom volt az Európai Unió kezdeteinél. Mert miről is szól Nagy Károly birodalma? Nagy Károly birodalma is egyfajta felújításról szól, renováció impérii, tehát a birodalom felújítása, a rómaiak birodalmának a felújítása keresztény alapon, méghozzá egy olyan keresztény alapon, amely egyre inkább elkülönül a kereszténység eredeti keleti, közel-keleti forrásaitól. Ugye majd nagyon kíváncsi vagyok, mit mond Spiro György, hiszen mégiscsak ő a fogság szerzője, tehát ennek az egész genezisétől elkülönül. Tehát kivált kép alkalmas Nagy Károly, Aachen szimbolizálni az Európai Unió, mint európai közösség kezdeteit, annak az Európai Uniónak, ami nagyjából és egészéből Ausztria, a mai Ausztria határáig terjedt, tudjuk, hogy Nagy Károly birodalma az magába foglalta a Pannonia provinciáit, de hát azért mégiscsak egy nyugat-európai projekt. Ebben a tekintetben én elég kritikus vagyok, mert ebből mi kizárásra kerülünk, ahogy kizárásra kerülnek igazából a csehek, kizárásra kerülnek a lengyelek, a litvánok, egész Baltikum. De történetileg erről sokat lehet vitatkozni. Minden esetre nagyon sokáig a Nagy Károlyi történetiség annak a fajta keresztény demokrata világlátásnak, ami mondjuk 1945-től 85-90-ig jellemezte a nyugat-európai politika mainstreamjét, egy kiváló történeti példaként szolgált.
De bocsáss meg, úgy érted, hogy mondjuk más ideológiai szempontból, vagy más politikai alapon nézve a dolgot, ez már nem ennyire egyértelmű?
Hát nem ennyire egyértelmű, hát gondoljunk csak Palermóra, gondoljunk csak Barbarossa Frigyesre, gondoljunk Szicíliára, gondoljunk arra a fajta hát keveredésre, amit mondjuk Szicília jellemez, Szicília építészete jellemez, ahol az arab, a norman, ami szintén pogány, és szintén nem római, és szintén eredetileg nem keresztény, egybefonódik. Számomra Európa pontosan ebben a tekintetben problematizálja ezeket a nagyon nagy ívű, szép folytonosságokat, amelyeknek egyébként szintén nagy történeti hagyománya van, és amelyek szintén nagyon pozitívak. Tehát gondoljunk csak Jacques Maritainre, a keresztény tomista filozófusra, aki először fogalmazta meg a katolikus egyházban, hogy a katolikus egyháznak igenis bocsánatot kell kérniük a zsidóktól, attól, amit évszázadokon keresztül elkövettek ellenük. De miközben ő egy tomista filozófus volt, egy nagy hatású gondolkodó, aki az UNESCO kezdeteinél is ott volt. Mondom, tehát ez a Nagy Károly féle karoling birodalomnak a historizálása egy nagy filozófiai történeti hagyományba és egy modern filozófiai történeti hagyományba is beilleszthető a Translatio Studiiba, abba, hogy ugye a Nagy Károlyi birodalom átmentette mindazt, ami jó volt római birodalomból, és továbbította a megszülető európai modernitásnak. Én ugyanakkor nem érzem ezt mondjuk általában véve egy olyan történeti örökségnek, ami problémátlanul alkalmazható lenne, és választ adna például a mai kérdéseikre.
Gyuri, azt hiszem, hogy a mai ember semmit nem tud az előzményekről, sehol a világon. Talán a szüleinek valamely tapasztalataiban részesül, ha egyáltalán, és annyira gyorsan változó körülmények között él, hogy nincs is nagyon értelme ezeket a hagyományokat átadni, mert arra nincs idő, hogy elmélyedjünk abban, hogy mi az, ami folytonos, és mi az, ami megszakadt. Történetileg. Tehát, hogyha mi a frank birodalomról, vagy akár a római birodalomról, az eredetiről beszélünk, akkor annak a mához nem sok köze van. Szoktak ugye Európával kapcsolatban a keresztény Európáról beszélni, aminek van magva, de ugyanígy beszélhetünk a pogány Európáról, mert hiszen a keresztény vallás az nagyon-nagyon sok pogány elemet beillesztett magába. Erről már egyszer beszéltünk, tehát ezt nem mondom újra. De nekem alapvető élményem volt egyszer egy nagyon értelmes, velem egykorú lengyel sráccal való beszélgetés. Ő a Lublini Egyetem katolikus egyetem rektorának a fia volt, és nagyon művelt ember volt ő is. Varsóba találkoztunk, és tőle hallottam először dicsérőleg a francia történészek új hullámáról. És ő örömmel mondta nekem, hogy bebizonyosult, és ő ennek örül, hogy nem létezett az a keresztény egységes Európa, amiről itten ideológusok beszélnek, hanem itt volt hiátus, ott nem volt megvalósulva, hogy ez nem úgy volt, ahogy ezt később megpróbálják leírni. Na most lehet önmagába tárgyalni Európa történetének különböző korszakait, de a mai Európa megértéséhez úgy gondolom, hogy erre nincs szükség. El kell olvasni az újságokat, hogy mi van, meg kell nézni a statisztikát, hogy van egy 500 vagy nem tudom hány milliós egység, amelyik rendkívül erős gazdaságilag még mindig. Ez az 500 millió ember nem kevés, ez egy nagy piac, és közben katonailag nem létezik. Na most, hogyha a birodalmakhoz hasonlítjuk ezt a mai széttagult, noha pénzügyileg nagyrészt egységesült, meg piacilag nagyrészt egységesült Európát, akkor azt kell látnunk, hogy ezek a nagy birodalmak mindig meghúzták a határaikat, és biztosították a határaikat. A római birodalom azért tudott 500 évig, vagy 600 évig, vagy még tovább létezni, mert kiegyeztek a perzsákkal, meghúzták a határt keleten, és azon belül az övék volt a világ. Nem győzöm hangoztatni, hogy ehhez egy nagyon nagy kiegyezés kellett a szomszédos világbirodalommal, vagy nagyon nagy birodalommal, mert például, amikor válságba került a római birodalom, és ez a zsidó háború 60-tól 70-ig, időszámításunk szerint, akkor Perzsia biztosította, hogy a rómaiak nem latin katonák, hanem a megfelelő szíriai meg egyéb légiók, leverjék a zsidó felkelést, megöljenek 2-2,5 millió zsidót, és ezzel biztosítsák a birodalom egységét. Ugyanis nagyon sok zsidó élt a Perzsa birodalomban, és hogyha ők beavatkoztak volna, és megnyerik, amire volt esély, a rómaiak elleni háborút, akkor a zsidók többségbe kerültek volna a Perzsiába, és szétrobbantották volna. Na most, hát ez egy nagy holokauszt, a maga módján modern fogalmakkal élve, de ez kellett ahhoz, hogy a római birodalom még sok száz évig fönnálljon. Na most a mai Európának nincs határa. Nincsen határa. Gazdaságilag sincs, mert ki van szolgáltatva nagyon sok mindennek. Amerikának ki van szolgáltatva technológiailag, ki volt szolgáltatva Oroszországnak az üzemanyagot tekintve. Ezen folyik a húzakodás egyébként, hogy meddig terjed Európa határa, és ezt keletről nem biztosítják, és nem garantálják úgy, mint annak idején a perzsák a római birodalom számára.
Van itt egy kérdés, Alihoz kicsit visszautalnám, mert említetted, hogy hát itt nagyon érdekes különbség van a eredetileg keletről indult, és aztán Európában megvalósult kereszténység között, és ez a keresztény kultúra nagyon keményen meghatározta Európának a történetét. Szerb Antal írja arról, erről egyébként, hogy egy olyan északi, hát főleg germán hatás érte az eredendő keresztény alapgondolatokat, amiből majdnem egy ilyen komor halálvallás lett, tehát egy ilyen nagyon kemény északi, hogy mondjam, a világtól elforduló, halállal kacérkodó, csak a túlvilágra néző periódusa volt ez a kereszténységnek. Szóval szerinted ez a fajta változás mennyire tette különössé az európai kultúrát?
Nyilvánvaló, a kereszténység különböző arcai leginkább az úgynevezett ortodox vagy görög-keleti Európa és a nyugati típusú keresztény Európa között vannak. Természetesen olyan nagy országok, vagy olyan jelentős európai országok, olyan nagy referencia országok, mint Hollandia, Svájc, vagy éppen Németország bemutatta azt, hogy ez a nyugati kereszténység is mennyire töredezett, és mennyire különböző mentális, politikailag, akár gazdasági viselkedésben, társadalmi affinitásokban különböző jellegű történelmeket hoz létre. Ugye hát erről írta mondjuk Max Weber a 20. század elején a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvet, és hát természetesen például ebben Magyarország eléggé hasonlít Nyugat-Európára, hogy mi is pontosan egy multikonfessionális ország vagyunk és voltunk. By the way, megjegyzem, mindaz, ami ma ugye akár a kegyelmi botrány kapcsán, vagy a református egyház kapcsán előkerül, az arról szól, hogy az elmúlt 20 évben elfelejtettük, hogy ha nem is vallásilag, ha nem is teológiailag, de nagyon is különböző társadalmi, közösségi reflexeket jelent az, hogy református. Nincs ez kiaknázva, és óvnék attól is, hogy problématikusan, stigmatikusan aknázzuk ki, de például az, hogy az országnak mondjuk két hónappal ezelőtt a köztársasági elnöke, miniszterelnöke, házelnöke egy olyan közösséghez tartozik, amely nem a katolikus egyházat jelzi, annak, amikor én ezt megjegyeztem egy társaságban, mindenki legyintett, hogy ennek nincs jelentősége. Ezeknek a hagyományoknak nem teológiai van jelentősége, nem azért van jelentősége, hogy a katolikusok hiszik a valós jelenlétet az ostjában, a reformátusok meg az úrvacsorában mit mondanak, nem is tudnám ezt pontosan megfogalmazni. De most visszatérve a kérdésedre, hát nyilvánvaló, ha az ember elmegy Szófiába, ha elmegy Kijevbe, teljesen más a városkép, teljesen más a hangulat, vagy megnézi Zágrábot és megnézi Belgrádot. Egy közös, valaha közös etnikumú nép, bár ez is problematikus, de minden esetre egy két olyan nép, amely közel-távolról érti, ha a másik beszél, csak az egyik cirill betűvel fejezi ki a magát, a másik meg latin betűvel, és mégis mennyire különböző kultúrát hordoznak annak következtében, hogy az egyiknek éveződes útja van a nyugati kereszténységen belül, gondolok itt a horvátokra, a másiknak meg éveződes útja van a keleti kereszténységen belül. Azon nagyon vicces, vagy ironikus, hogy ugye Magyarországot mint egyértelműen, mint a nyugati kereszténységhez tartozó, tehát hogy a Szent Istváni választás az a nyugati kereszténység volt. Ugye azt is mondják, hogy ugye például az erdélyi Gyula, akit ugye úgy megbüntetett Szent István Koppány mellett, ő nem pogány lett volna, hanem keleti keresztény. Csak hát zavarba ejtő, hogy például a Veszprém völgye, tehát ugye ami Pannónia, Nyugat-Európa, vagy Nyugat-Dunántúl, az szintén görög-keleti, tehát bizánci rítusú apáták lakták, tehát hogy nagyon sokat és sokáig jelen volt, és folyamatosan és megmegújulóan a keleti kereszténység is. Hát gondoljunk csak a reformkori Pestre, a szerb templomra, a görög templomra, amelyek ott állnak ma is a belváros közepén, és ezek a különbségek, ezek a multietnikus, multikonfessionális különbségek mind elhalványulnak akkor, hogyha egyszerűen kijelentjük, hogy Magyarország a nyugati kereszténységhez tartozik. Miközben, ha a nagy képet nézzük, akkor ezt persze aláírhatjuk. Csak kérdés, hogy megtudhatunk-e a Földről bármit, hogyha a Holdról készítünk róla egy fényképet.
Van itt egy másik dolog, ami meghatározó Európa szempontjából, hogy hát a akkor ismert világban, tehát ez a középkor eleje közepe, hogyan alakult ki, és miért pont Európában egy olyan centrum, egy olyan gazdasági, kulturális és modernizációs városoknak a szövevénye, amelyek mind külön-külön ilyen, hát hogy mondjam, világító tornyai voltak a gazdaságnak, ami aztán ugye elvezetett ahhoz, amiről ma beszéltetek, a gyarmatosításhoz, a világban való jelenléthez, iszonyatos vagyonok gyűjtéséhez, amiben mondjuk Anglia, Spanyolország, Portugália, vagy éppen Hollandia jeleskedett idézőjelben, és amiből hát az old money van, ahogy az angolok hívják, a régi pénz, az alapja a gazdaságnak. És hát az a kérdés, hogy miért pont Európa? Egy kicsit arra is gondoltam, hogy játszott ebben szerepet az európai kereszténységnek a minéműsége, de hát ezek szerint ez nagyon sokféle volt, hogy így meghatározza a dolgokat. De mi az alapja ennek a történetnek szerintetek?
Nem tudom, ehhez történésznek kéne lenni. Én nem vagyok történész. Én csak azt érzékelem, hogy a nyugat-európai fejlődés, amelyik létrehozta a felvilágosodást, amit én csodálatos dolognak tartok, ami létrehozta a technikai és tudományos fejlődést, amit szintén nagyon-nagyon fontosnak tartok, nyilvánvalóan egy csomó olyan hódításnak volt a haszonélvezője, anélkül, hogy akarta volna, mert hiszen évszázadokra visszamentek ezek a hódítások, a gyarmatosítás, amelyért nem ők a felelősök, de levonták a következtetéseket. És az a fajta városiasodás, amelyik Nyugat-Európában létrehozta a harmadik rendet, ugye a francia harmadik rend és a megfelelő angol polgárság, ez gyökeresen más világlátást kezdett hirdetni, mint ami a világ egyéb részein megvalósult valaha. És ebben élünk ma, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból a fejlődés, mint nem eszme, hanem megvalósult folyamat, az világszerte kiterjesztette Európát minden jó és minden rossz tulajdonságával együtt. Arra visszatérve, hogy a fasizmus, meg a nácizmus, meg egy csomó, meg a bolsevizmus egyébként nyugat-európai eredetű, hát erről a 19. században, meg a 20. például az orosz ideológusok és írók elég sokat és elég pontosan írtak. Tehát a jó is Európából ment tovább, és a rossz is. És hogyha mi Európát emlegetünk, és azt mondjuk, hogy Magyarország helye Európában van, akkor mi a jóra gondolunk, amit Európa produkált, és nem a rosszra. De Nyugat-Európa is erre gondol, mert leszámolt ugye a fasiszta múltjával, leszámolt a náci múltjával, a bolsevik múltjával speciál nem kellett leszámolnia, és az bizonyos területeken tovább él.
Két dolog. Egyrészt én is reagálnék arra, amit az urbanizációról kérdeztél. Valóban az történik, hogy a 13.-14. században először ugye Itália északi részén, aztán egyre inkább az európai kontinens északi tájaira helyeződve kibontakozik egy olyan fajta közösségépítési folyamat, amelyet a városodás, városiasodás és urbanizáció európai modelljének nevezhetünk, ahol ugye az autonómia, a közösségi autonómia és bizonyos értelemben egyébként az egyéni autonómia is kifejlődhet. Tehát ugye a városok egyfajta emancipációs szerepet töltenek be a feudális vidékkel szemben, és aztán ugye maguk is harmadik rendé fejlődnek. Ez ugye Magyarországon jóval kevésbé mehetett és ment végbe, ennek voltak különböző okai, leginkább ugye a hódoltság, a 150 éves török megszállás, Aztán az, hogy ugye etnikailag is a városok azok német nyelvűek voltak, míg a vidék az jó részt magyar nyelvű, vagy éppen szláv, román jellegű volt. De az biztos, hogy ha az európaiságra gondolunk, akkor a városnak a koncepciója, a városiasodás koncepciója az valami olyasmi, amely ilyen szívmelengető örökségként összekapcsolódik a egyéni autonómiával, a közösségi autonómiák rendszerével versus azzal, amelyet ugye keleti modellnek hívunk, és ahol szintén voltak nagyvárosok. Hát ne felejtsük el, hogy voltak. Tehát az arab Spanyolországban, vagy az arab ibériai félszigeten, Észak-Afrikában, és hát ugye maga Isztambul is hatalmas város volt egész fennállása alatt. Mégsem azt a fajta, tehát mégis egy radikálisan különböző városfejlődési modellt hozott létre. Én szívesen aláírom, hogy ez egyfajta hogy is mondjam, blueprint, egyfajta érték alapú örökség, amelyre nyugodtan hivatkozhatunk. Ez az az örökség, amely oly fájóan hiányzik, ami oly fájóan lebomlott mondjuk az elmúlt 30 évben az önkormányzatiság eszméje, ami az urbanizációból, kétségkívül az urbanizációból ered, hiszen az önkormányzatisághoz kell a tulajdonon alapuló bizalom, és kell az a fajta önbizalom is, amely ugye a városi polgárt jellemzi. Na most egy pillanatra visszatérve a fasiszta diktatúrákhoz, illetve a totalitáriás eszmékhez, lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, én nem azt mondtam, hogy ez Európán kívüli eszme, ez Európában született. Csak éppen, hogyha Európára gondolunk, arra a jó Európára, akkor az ember szinte azt látja, hogy lehetett, miként lehetett ez oly vonzó, mert vonzó volt. A fasizmus vonzó volt, tömegeket vonzott. Amikor Hitler bevonult Bécsbe, akkor frenetikus fogadtatása van. Bécsben van frenetikus fogadtatása Hitlernek, és nem egyébként 1944. március 19-én Budapesten, ahol mindenki napirendre tér fölötte, meg hosszú sorok állnak az Asztóriánál, hogy feljelentsék a szomszédokat a gestapónál, de nem az a fajta lelkesedés, amely mondjuk a fasiszta Olaszországot és a náci Németországot jelképezte. Tehát ez nyilvánvaló, hogy egy európai eszme a fasizmus, és európai eszme a kommunizmus is, de mégis legszívesebben úgy gondolnánk rá, ami nagyon is idegen az európai értékektől, és éppen ezért zavarba ejtő arra gondolni, vagy problématikus úgy emlékezni, hogy Európának van jó és rossz öröksége. Mert igazából tényleg az a kérdés, és ugye ez nagyon sokaknak kérdése volt, hogy miért abban az országban, ahol a műveltség foka a legmagasabbra hágott, ott, ahol Goethe és Schiller volt, ott, ahol ugye a városok és a városi polgárság egyfajta műveltségi polgárság volt, hogy ott születhetett meg a fasizmus, vagy a nácizmus, és hogy nem csak hogy megszületett, hanem birtokba is vett egy egész nemzetet, ha nem is mindenkit, de jelentékeny tömegeit, az egyszerű gyári munkástól a magas filozófusig Heideggerig. És ez az, ami igazából problematizálja a jelenlegi Európát is. Tehát, hogy milyen identitáshoz kell visszatalálnia, mert Európa bajban van. Európa bajban van, és nem csak a mi tájékunkon, hanem máshoz is. Franciaországban, Németországban, gondoljunk a Brexitre, tehát amely ugye nem is a kontinensen van, de gondoljunk csak Hollandiára, gondoljunk Finnországra, vagy akár Svédországra, vagy arra az országra, amelyet oly szeretünk, de amely mégiscsak egy Breiviket és egy írtózatos tömeggyilkost tudott az elmúlt évtizedekben kitermelni. Tehát ez egy valódi probléma például számomra, hogy Európa egyszerre mutatja a démoni és egyszerre az angyali arcát.
egyszerre az egyesülés és egyszerre a széthullás jeleit, de hát erre ugye már, ha jól emlékszem, Kissingernek volt egy mondása, hogy mi az az Európa, nincs neki közepe, nincs egy olyan telefonszám, amit fölhívhatok, és a végén a másik vonal végén fölveszik, és azt mondják, hogy halló, itt Európa, Kissinger úr, mit óhajt. Ilyen nincs. Ez a probléma, ez most különösen akut azután, hogy Amerika föltehetően egy elnökváltást követően vissza fog vonulni Európa tereiről, és hát egy másfajta politikát követ, nem azt, ami a II. Világháború után kialakult ugye a hidegháború éveiben, amikor az amerikai csapatok védték Európát, itt voltak, vagy itt vannak még persze, és hát az európai országok, ahogy ti is mondtátok, biztos nagyon erősek, de hadseregük nincs. És hát 2 vagy éppen 1% alatt költöttek a hadseregre, ami már tartatatlan, plusz ott van egy háború, amivel most már nekik kell foglalkozniuk, Európának, Amerika nélkül. Szóval, hogy látjátok ezt a mostani helyzetét?
Hát én nem tudom, hogy Amerika otthagyhatja Európát. Nem reális. Nem reális, mert akkor annyira körül lesz fogva, hogy nem hiszem.
De ennyi, hogy nem hiszed?
Nem hiszem. Hát vannak amerikai érdekek, és Amerika érdeke az, hogy Európa mellette focizzon. Mindenféle szempontból. Amerikának Európa a hátországa. És Európának Amerika a hátországa. Nincs az az amerikai elnök, amelyik ne lenne kénytelen az amerikai érdekek mentén ügyködni. Mindegy, hogy milyen őrült, vagy öreg, vagy szenilis, teljesen mindegy. Nem hiszek ebben, hogy Európa elhagyható lenne Amerika által.
Hát az európai politikusok és az európai nagyhatalmak politikusai gondolkodnak így. A franciák, a németek, és hát van némi hisztéria ez ügyben, hogy akkor gyorsan valamit csinálni kell. Valamit csinálni kell az unioszkeptikus tagállamunkkal, amelyek visszafognak bennünket, és csinálni kell valamit a hadsereggel, pénzt kell valonnan szerezni, de mi lesz ezzel az orosz problémával? Szóval valami káosz van, és nem látom, hogy megtalálnák a kiutat.
Én úgy gondolom, hogy Európa egy picikét politikailag túlterjeszkedett a lehetőségein a rendszerváltás óta. Európát váratlanul érte a Szovjetunió meggyengülése és összeomlása, és hát mindig vannak ilyen önjáró politikai folyamatok, amelyeknek nincs gazdasági és katonai hátterük. De ez nem azt jelenti, hogy Európában a döntéshozók nem látják világosan, hogy mi a valóságos helyzet. El kell adni valahogy belsőleg. Belpolitika folyik Európában, mint ahogy Amerikában is. Én úgy gondolom, hogy nem Magyarország dönti el, hogy Ukrajnát beengedik az Európai Unióba, vagy nem engedik be. Magyarország csak közvetít. Nagyobb európai érdekeket közvetít. Tehát amikor szóban azt mondják, hogy Ukrajna tárt karokkal fogadunk, és közben vannak olyan erők Európában, amelyek azt mondják, hogy nem, akkor ez az erős államoknak a döntése, és nem azoknak, amelyek aránylag kicsik. És az, hogy Európa meg akar egyezni az oroszokkal, azt végig lehet látni a háború során is. Legfőjebb nem ők mondják, hanem más mondja. De ez nem azt jelenti, hogy lemondhatnának Amerikáról, és Amerika se fog lemondani Európáról.
Hatos Pál.
Mélységesen egyetértek azzal, amit Spiró György mond, és már talán egy korábbi beszélgetésünkkor is idéztem azt, hogy amikor mi találkoztunk a prágai könyvvásáron 2014-ben, akkor volt a krími válság, akkor fogadott el Oroszország Ukrajnától Krímet, és érdeklődtem Spiró Györgynél, hogy mi a véleménye, azt mondta, hogy ez most egy olyan helyzet, ahol nagyon nehéz bármit is jól csinálni egy olyan kis államnak, mint a Magyarország. Nagyon hajlamosak vagyunk elfelejteni egyfajta morális, állásfoglalás kényszerében, vagy kívánságában azt, hogy hogy az európai politika mindig is a piszkoszrealizmus mentén haladt. És hogy ahogy a veszedelmes viszonyokban, úgy a valós nemzetközi viszonyokban is nem elég, hogy van egy gonosz csábító, hanem kellenek azok, akik eleve vagy külsőleg jónak néznek ki, de mégis könnyen elcsábulnak. Igen, jelen van az európai politikában, mélységesen jelen van, és nem csak Magyarországon, oroszokkal való megegyezés vágya. És ez jelentősen felülmúlja azokat az értelmiségi várakozásokat, amelyek jóval egyértelműbb kiállást tennének lehetővé, és ennek a genezise visszamegy a 80-as évekre. Az az Európa fogalom, amely ugye az Európai Unióba vagy Maastrichti egyezményben realizálódott, az nem számolt Kelet-Európával. Az nem számolt még Közép-Európával sem. Egy François Mitterrand, egy Margaret Thatcher igenis meglepődött és zavarba ejtette azt, hogy Gorbacsov kész volt átengedni, vagy lemondani legalábbis a Varsói szerződés Szovjetunió határain kívüli országairól. Sőt, még ugye Németország keleti részéről is, amit ugye akkor ugye a Német Demokratikus Köztársaságnak, NDK-nak hívtak, és ami hát ugye a legkevésbé vidám barak volt. Tehát ezeket mind számításba kell venni, ahhoz, hogy keserűen, de legalábbis józan ítéletképességgel ítéljük meg azt, hogy milyen illúziókat táplálunk egyáltalán Európával szemben.
És Európa modernizálása, amivel kezdtük, hogy így ebben az állapotban csökkenő gazdasági jelenléttel, túlvédett gazdasággal nem fog szerepet játszani a világban, az ami lesz.
Nem értek a gazdasághoz, nem értek a politikához, nincs információm, hogy a döntéshozók minek alapján döntenek, de úgy gondolom, hogy el van túlozva Európa szerepének a csökkenése. Európa gazdaságilag továbbra is nagy hatalom és nagy piac. Természetes, hogy az ázsiai, meg az orosz, meg az ukrán piacért verseny folyik az egyes nemzetállamok és az egyes nagy nemzetállami korlátokkal nem rendelkező koncernek között. Ez tovább fog folytatódni.
Hát hasonlóan is bíró, hogy nem mernék sem gazdaságpolitikai prognózisokba bonyolódni, sem ezzel kapcsolatban határozott állást foglalni, szerintem ez kívül esik a kompetenciánkon. Nekem is inkább érzésem, mint megalapozott bizonyosságom az, hogy Európa fontos és továbbra is fontos lesz, hiszen olyan tudás, olyan tapasztalat és olyan logisztika van itt ezekben az országokban, amely megkerülhetetlenné teszi. Az a fajta Európa-centrikus világkép, amelynek természetesen vagyunk az örökösei, hiszen útlevél nélkül leginkább Európán belül tudunk közlekedni, és ez egyfajta kiváltság, hiszen Európán kívülieknek nem nagyon nehéz bejutni Európába. Tehát ez viszont már több mint 100 éve nem létezik. Tehát az első világháború az kivégezte Európát, mint a világ urát. Onnantól kezdve először az Egyesült Államok, aztán később Japán, majd a Szovjetunió, és végül Kína felemelkedésével valóban megszűnt ez a fajta Európa-centrikusság. De ez nem jelenti azt, hogy Európa őröstől-bőröstől eltűnt volna. Az meg egyfajta, hogy is mondjam, mint az európai neurózisnak a szükséges kelléke, hogy Európa eltűnéséről, Európa elsüllyedéséről, Európa hanyatlásáról időről időre beszélünk, sőt, még erről akár hát egyáltalános irodalmi művek is születnek, mint mondjuk ugye jelenleg Franciaország egyik legfontosabb irodalmi sztárja, Michel Houellebecq.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak és Píró Györgynek a beszélgetést. És hát ennek a műsornak is, mint ahogy eddig is mindegyiknek Selmeci János volt a szerkesztője. Neki is köszönjük, és köszönjük Önöknek a figyelmet. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Minden jót!
Három az igazság. Szénás és Ándor műsorát hallották.